Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 265. dicséret első 4 versét. Az első vers így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Csendesedjünk el szívünkben, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ide gyűjtöttél bennünket a templomba, a világ zajából, a napi munkából vagy robotból, csüggedésből vagy éppen örömeinkből, azért, hogy elcsendesedve, te előtted igédre figyelve, újuljunk, hitünkben erősödjünk, feléd való bizalmunk növekedjen, és valóban te légy életünknek ura, pásztora, irányítója, és ne a mi magunk kezébe akarjuk venni a dolgok irányítását, cselekvését. Köszönjük neked, Urunk, hogy figyelmeztetsz mindig bennünket. A hit útján akkor maradunk meg, hogyha a veled való kapcsolatunkat erősítjük, ha a gyülekezetben akarunk növekedni, ha együtt figyelhetünk az ige tanítására és üzenetére. Kérünk azért téged, hogy segíts bennünket ebben az órában, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. Kérünk, hogy te légy Úr a gondolataink felett, a figyelmünk felett, az éberségünk felett is. hogy el ne aléljunk, és várjuk azt, hogy mit akarsz te nekünk mondani, élő Urunk. Köszönjük, hogy a mai napot is megharcolhattuk, vedd el annak bűneit, Urunk, tisztíts meg bennünket teljesen, és engedd, hogy mi is kérjük ezt, hadd járja át a Szentlélek, ami egész valónkat, bensőnket, és vonjon te hozzád, Úr Jézus, egészen közel. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a mai ószövetségi igeszakaszból, a Hóseás próféta könyve 3. fejezetéből olvasom a következőképpen. És mondta az Úr nekem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő, amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlős kalácsokat. Én megszerzém azt magamnak 15 ezüstön és egy hómer árpán, és egy letek árpán. És mondám néki, sok ideig ülsz nálam, nem paráználkodsz, és nem leszel férfié, én is így leszek te irántad. Mert az Izrael fiai sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és teráfok nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Testvéreim, most Hóseás próféta könyvét olvassuk a kalózunk szerint. Ma a 3. fejezet következett, amely mindössze 5 versből áll, de ez az 5 vers nagyon lényeges üzenete és mondani valója ennek a könyvnek. Mivel a Hóseás könyve elég nehezen érthető és gyülekezeteinkben kevésbé magyarázott könyv, ezért ennek a fejezetnek a fényében nézzük meg, hogy mennyire aktuális ma is Isten igéje, hogy az, amit ott Hóseás mondott, prófétált az Úr által, az nekünk is üzen ma 2016-ban. Hóseás az északi országrész prófétája. Az északi országrészben csak 2 író próféta tevékenykedett, Hóseás és Ámós. Ez az országrész 722-ben áldozata lett az asszír inváziónak, de ezelőtt a nagy büntetés előtt, amelyet Isten megengedett az ő népe életében, először ezen a 2 prófétán keresztül figyelmezteti őket, körülbelül vagy több mint 40 éven keresztül. Tehát mielőtt bekövetkezett volna az asszír fogság, az asszír lerohanás, előtte 40 éven keresztül Isten 2 prófétát küldött oda, hogy a népet figyelmeztesse. Az egész könyvnek az üzenete Izrael és Isten kapcsolata, és egy nagyon döntő ige a Hóseás 2:18-19, ahol azt olvassuk, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Arról szól tehát ez a könyv, hogy Isten az ő népével örök szövetségre akar lépni, örök szövetséget szerzett, és ezt a szövetséget ő felbontani nem fogja, és ebből a szövetségből ő nem hajlandó kilépni. És ezt azt mondja itt a Hóseás 2-ben, hogy eljegyezlek téged magamnak, ahogy a férfi eljegyzi a nőt, úgy jegyzi el Isten az ő népét, mint menyasszonyt, Izraelt, és azt mondja, hogy igazsággal és ítélettel jegyezlek el. Ez nagyon érdekes és nagyon fontos, mert ezt az igazságot és ítéletet látjuk a Golgotán, hogy az Isten velünk kötött szövetségének az alapja az Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, ahol láthatjuk az igazságot és az ítéletet. Velünk pedig hogy köt szövetséget? Azt mondja, hogy kegyelemmel és irgalommal. Ránk pedig ez a kegyelem és irgalom éppen ezért áradhat ki, mert Jézus Krisztussal szemben Isten igazságos ítéletét, amelyet mi érdemeltünk volna, azt ő rá alkalmazta nagypénteken a Golgotán. És a 19. versben is nagyon szép, hogy hittel jegyezlek el téged magamnak. Ez pedig azt jelenti, hogy mi ehhez a szövetséghez hittel tudunk kapcsolódni, és az ebben kapott áldásokat hitáltal tudjuk megragadni. Tehát ez a könyv arról szól, testvérek, hogy Isten és a nép között olyan kapcsolat van, mint a férj és a feleség között. Mégpedig olyan szövetség, amelyben Isten a hűséges fél, az ember pedig, mi pedig a hűtlen felek vagyunk, és ezt példázza nem csak az egész könyv, hanem Hóseásnak az élete is. És azt hiszem, hogy éppen ez a hűség kell, hogy bennünket megtérésre indítson, mert ez a hűség kell, hogy az embert megindítsa, csodálatra indítsa. Ez a hűség kell, hogy bennünk az Úr iránti szeretetet felgerjessze, hogy a mi Istenünk hő. A hívő ember életében a megtérés alapja soha nem az ítélettől való félelem, soha nem a büntetés árnyéka, hanem mindig az evangélium, mindig az örömhír, ebben a könyvben pedig az örömhír mindenképpen az, hogy Isten hűséges. Amit Pál apostol is a korintusi levél elején ír, hogy hűséges az Isten, mert ő is így ismerte az ő Istenét, az ő Urát, hogyha mi hűtlenkedünk, akkor hű marad. Éppen ezért az egész Szentíráson végigvonul, hogy a megtérés motivációja az mindig az evangélium kell, hogy legyen. Mindig az örömhír kell, hogy legyen. És ebben a könyvben sem az a lényeg, testvéreim, hogy jön az ítélet, hanem ez a könyv oda akarja a népnek a figyelmét irányítani az ő hűséges Urára és szövetséges Istenére. Hóseásnak a könyv első fejezete szerint egy parázna nőt kellett elvenni. Isten utasítást ad rá, hogy menj és vegyél el egy parázna asszonyt, mert tudnilik, ezt a viszonyt kellett Hóseásnak a saját maga életével példáznia. Aztán gyermekei születnek, és ezeket a gyermekeket is úgy nevezi el, ahogy az első fejezetben olvassuk, Jezréelnek, Lórukhámának és Lóamminak, amiben Isten figyelmezteti a népet erre, hogy őt elhagyták. És a vele kötött szövetséget felrúgták, semmibe vették, hanem az élő Isten helyett bálványokat imádtak. Mielőtt a harmadik fejezetre rátérnénk, az egész könyv alapján három üzenetet nézzünk meg, hogy mit hordoz magában Hóseásnak az élete, házassága és családja. Először is, testvéreim, azt hordozza ez a könyvben a hóseási történet, hogy Isten gyermeke alárendeli az egész életét Istennek. Tehát nem úgy van, testvérek, hogy Hóseásnak van egy családi élete, egy polgári élete, és van egy foglalkozása, amit esetleg úgy lehet megnevezni, hogy a prófétaság. Hanem ennek a könyvnek a drága üzenete, ami számunkra, ugye érezzük, hogy az Isten beleszól abba, hogy kit vegyen feleségül, talán akarata ellenére, sőt, egészen biztos vagyok benne, hiszen Izraelben egy ilyen parázna asszonyt feleségül venni, amelyet Hóseás feleségül vett, hát az kész öngyilkosság volt, az maga volt a szégyen, és éppen ezért lesz még nagyobb előttünk a prófétának az alakja, mert ő ezzel a tettével, hogy Istennel szemben még csak nem is okoskodik, még csak nem is keres kifogásokat, még csak az értetlenségét se bizonygatja, hanem az életét alárendeli az Úristen akaratának. Nem csodálatos próféta ez a Hóseás, testvérek, aki elvesz egy ilyen nőt, és ezzel azt fejezi ki, hogy látjátok, testvérek, a szolgálat, a megbízatás, a küldetés, Isten küldöttjének lenni, az nem egy sétagalop, hanem az az teljes életünknek az odaszánása. Tehát ennek a prófétának, testvérek, nem úgy van, hogy van egy világi élete, és van egy egyházi élete, hanem neki csak egy élete van, az pedig az Isten követés, az Isten szolgálata. Mint ahogy nekünk is csak ez lenne a fontos, hogy az életünket Krisztusnak alárendeljük. Mert ma a Krisztus követés a keresztények számára éppen ilyen, testvéreim. Éppen ilyen. Csak sok ember ezt el akarja választani egymástól. Ketté akarjuk választani sokszor, hogy hát igen, van egy hitéletünk, meg van egy más életünk, amit élünk a munkahelyen, vagy amit folytatunk a családban, vagy éppen a rokonok között, mondjuk egy összejövetelen, ott aztán nem is nagyon derül ki, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Mert mi ketté akarjuk ezt választani. Hóseás arra szép példa a Szentírásban, hogy ő nem választja ezt ketté. Neki a hétköznapi életében, a családi életében is az Úr. És vállalja ez a próféta, testvéreim. Vállalja ezt az emberek előtt. Éppen ez a hit a Szentírásban, hogy amit nem értek, azt elfogadom, ha az Úr mondja. Ez a hit, testvéreim, és ha a hitre lehet példát találni, akkor Hóseást is oda kell tennünk, hogy ő is a hithősök közé tartozik. Mert egy olyan dolgot csinál, amit ugyan nem ért, hogy miért, talán teljesen 100%-ig nem érti, de ha az Isten azt mondja neki, akkor igen, Uram, ezt felelem. Akkor haptákban vágja magát, bocsánat, ez a próféta, és azt mondja, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. Oda rendeli az életét. Éppen ezért Hóseás életében, testvérek, nem a család áll első helyen, hanem az Úr. És éppen ezért Hóseástól megtanulhatjuk azt, hogy vajon a család határozza meg a szolgálatunkat, vagy a szolgálatunk határozza meg a családunk életét. Mert ez abszolút nem mindegy, testvérek. Ki az első a mi életünkben? Az Isten gyermeke, Hóseás úgy gondolkozik, hogy igen, ő neki hűnek kell lenni egy hűtlenné lett világban. És úgy, ahogy Pál apostol mondja később, ő valóban oda akarja szánni egész életét az Úrnak. Oda akarja szánni egész életét az Úrnak. Az első üzenete tehát a könyvnek, hogy Isten gyermeke alárendeli egész életét Istennek. A második üzenete Hóseás életének az, testvéreim, hogy Isten üzenete mindig személyre szabott. Hiszen általában a Szentírásban ilyet nem olvasunk, hogy el lehet venni egy parázna feleséget. Ilyet nem olvasunk a Szentírásban. Az egész Szentírás kijelentéséből tudjuk, hogy pontosan az ellenkezője igaz, mert az egész Szentíráson végigvonul az, hogy nem lehetett volna ilyen feleséget feleségül venni. Isten nem is ad máskor parancsot erre. De az, hogy Hóseásnak parancsot ad Isten, hogy védjel egy parázna asszonyt, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Isten üzenete az ember számára az mindig személyre szabott üzenet. Mert ez senki másra nem vonatkozott csak rá. Isten olyan igével lát el bennünket, és Isten úgy vezet, úgy akar vezetni bennünket, ahogy más nem vezet, testvérek. Ez megint csak azt jelenti, hogy amit az igében egy helyen úgy olvasunk olyan szépen, hogy név szerint ismerlek téged. Vagy ahogy a Jelenések könyvében olvasuk, hogy tudok rólad, tudom a te dolgaidat. És éppen ezért, testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy az Isten igéjének először az ember életében kell a szolgálat tevő életében kell célhoz érnie. Tehát Isten nem küldi addig Hóseást bele a munkába, a szolgálatba, a prédikálásba, amíg először az ő életében meg nem valósul és célhoz nem ér az ige. Ez olyan szép üzenete a Hóseás könyvének, testvéreim. Tehát azt mondja az a könyv nekünk, hogy ne próbáljunk mi addig menni a szolgálatba, míg mi magunk az igét meg nem értjük, és meg nem éljük. Olyan kedves nekem Vald és Wycliffe-nek az élete, mert ők az előreformátorok közé tartoznak, és ők a Szentírásból, amikor azt az igét megkapták, hogy eredj, add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben, akkor nem azt mondták, hogy na ezt kell tenni az egyháznak, hanem azt mondták, hogy na akkor eladjuk a szövőgyárunkat, és szétosztjuk a szegényeknek. És ezért lettek ők tulajdonképpen megint csak a hitnek a példáivá, mert először az életükben célhoz, először a saját életükben ért célhoz az Isten igéje. Először ők alkalmazták magukra az Isten igéjét. És majd csak aztán kezdték el hirdetni, hogy miben állna, vagy miben lenne az egyháznak a megújulása. A harmadik üzenet ennek a hóseási történetnek, testvéreim, az, hogy a megértett ige, megélt ige is legyen tehát az életünkben. Mert megint csak a kereszténység nagy baja, testvérek, az, hogy ő szeretné érteni az igét, és ez jó. Sok mindent megteszünk azért, hogy értsük az igét, hogy minél jobban megfogjuk, hogy minél jobban utána járjunk. De testvérek, ott van a nagy baj, hogyha az Isten megértett igéje, az nem lesz megélt ige az életünkben. A harmadik rész öt verséről egy néhány gondolatot hadd mondjak el, és mondja az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő. A harmadik rész azzal kezdődik, hogy Isten újra szól Hóseáshoz. És ez, testvéreim, megint csodálatos dolog, mert amikor Isten újra szól, akkor egy új feladattal, vagy így mondom, hogy újra megbízza azzal a feladattal, amivel őt addig is megbízta, hogy menj el, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, mégis házasságtörő. Ez pedig azt jelenti a számunkra, ez az ige, hogy amikor Isten szól az emberhez, azzal soha ne úgy elégedjünk meg, hogy na most már szólt hozzám az Isten, hanem mindig azt várjuk, hogy újra szóljon az Isten. Ugye értjük ezt a bibliai tételt, hogy azt mondja Isten újból Hóseásnak, hogy menj el újra és szeress egy asszonyt. Amikor ebben az ige versben azt is benne látom, testvéreim, hogy Isten azért szól hozzá másodszor, hogy megerősítse abban, amit először mondott. Hogy nehogy félreértse ez az ember. Hogy nehogy esetleg valaki félre magyarázza neki az igét, hanem Isten újból szól. A hívő embernek, testvérek, ez a legnagyobb öröme, hogy az Isten újra szól, nem? Hogy újból szól. Mert nem lehet azt mondani, hogy nekem itt, meg ekkor és ekkor szólt az Isten. Azért lehet találkozni sokakkal, akik azt mondják, hogy hát tetszik tudni, 30 évvel ezelőtt engem megszólított az Isten. És azóta nem? Hát hogy van, hogy azóta nem? Azóta meg hallgat? Persze nagyon jó, hogy először szólt. De ez az ige azt mondja, hogy és mondd-e az Úr nekem. Tehát azt jelenti, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy az Isten szólt egyszer, hanem inkább kérjük azt, hogy újra szóljon hozzánk. Sőt, nehogy újra szóljon, hanem folyamatosan beszéljen velünk. Folyamatosan vezessen bennünket. És azt mondja, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa. Ezen el lehet gondolkodni, hogy vajon hova küldi Hóseást, hova küldi az Úr? A Biblia alapján nekem meggyőződésem, testvérek, hogy a feleségéhez. Mert tudnék, közben a feleség lelépett. Valószínűleg, mert hát nem bírt magával, lehet azt mondani, és ott hagyta Hóseást, és elment a paráznaságnak az útjára. Tehát a Biblia egészéből nem következik az, hogy Hóseásnak egy másik asszonyt kell szeretni, esetleg egy másik parázna asszonyt, mert úgy, ahogy Hóseás nem cserélte le a feleségét, ez arra példa, hogy Isten nem váltotta le, és nem hagyta el az ő népét. Ezért minden bizonnyal a Biblia alapján azt kell mondjuk, hogy visszaküldi, ugyanoda küldi, hogy menj el a te feleséged után, mert amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordultak. Értjük, nem szűnt meg a szeretet. És Isten elküldi Hóseást, te menj el, hozd vissza magadhoz, mert ezzel példázd, hogy a szeretet nem szűnt meg. Hogy te komolyan gondoltad, hogy te komolyan veszed és komolyan gondolod. És éppen ezért nem azt mondja, hogy most már zavard el, örülj neki, hogy elment, jaj, de jó, hogy megszabadultál tőle, hanem azt mondja, hogy menj utána. És testvérek, ez a Szentírásban, ez a szó, ez a kifejezés, hogy menj el újra. Ez Istennek a csodálatos, hűséges szeretetét jelenti az egyház felé. Menj el újra, és azt jelenti, hogy utána megy Hóseás annak az asszonynak, aki parázna lett. Isten utána megy az ő népének, amely bálványimádó lett. És adjunk hálát azért, testvérek, hogy a mi Istenünk hányszor utánunk jött, pedig nem is érdemeltük volna. Hányszor utánunk jött. Tudjátok, erről beszél a történelem. Az egyháznak a története erről beszél nekünk, az egész reformáció erről beszél. Az ébredések csodálatos idői, a felüdülés idői az Úrnak színétől mindig erről beszélnek, hogy az Isten az ő parázna népének utána ment, úgy, ahogy Hóseás az ő parázna feleségének. Isten utána jött annak a népnek, amely az üdvösséget a bálványoknál, a szenteknél kereste. Amely nép a középkorban a bűnbocsánatot pénzért árulta, mert hogy azt meg lehet venni, meg az örök életet meg lehet venni, az üdvösséget meg lehet venni, és amikor az egyház már olyan volt, mint egy tehetetlen halott, akkor annak vagyunk tanulni, hogy az Isten utána jött. Azt mondja az Isten egy-egy gyermekének, egy-egy szolgájának, menj utána, menj el újra. Szeress egy asszonyt, aki parázna lett. Szeress egy asszonyt, amelyik ott hajlong a szobrok meg a képek előtt. Szeress egy asszonyt, amely nem velem foglalkozik, hanem halottakkal, amelyik spiritizmus gyakorol. Szeress egy asszonyt. Ez az Isten utána jött, és utána nyúl az ő népének. Mert azt mondja, hogy az én szeretetem az nem lankadt meg. Az én hűségem nem fogyott el. Az én szövetségem az ma is megáll, ezért menj utána. És Hóseás, azt olvassuk a második versben, és megszerzém azt magamnak 15 ezüstön, és egy hómer árpán, és egy letek árpán. Na mit jelenthet ez, testvérek, hogy Hóseás megszerzi azt magának? Mintha azt olvasnánk, hogy visszavásárolta Hóseás. Mert ára volt annak, hogy visszamenjen ez az asszony. Nem tudjuk, hogy valamilyen rabszolga lett-e, elképzelhető az is, de az a lényeg, hogy Hóseásnak zsebbe kell nyúlni. Mit jelent ez, hogy 15 ezüstön, egy hómer árpán és egy letek árpán? Ez nagyon érdekes kifejezés itt, testvérek. Egyrészt azt is jelenthette, hogy Elég olcsó volt az ár, ha a 15 ezüstöt nézzük. Hát nem tartozott már a legjobban menő nők közé, valószínű a felesége, mert csak egy fél rabszolgaárát éri már. Már csak egy fél rabszolgaárát éri, mert ugye 30 ezüst volt egy rendes, egy olyan közepes, mégis jobb erőben levő rabszolgának az ára. Ez csak 15. De testvérek, mit jelent az, hogy egy hómer árpán és egy letek árpán, ez egy igen nagy mennyiségű termény volt, ez az árpa, és hogyha ezt hozzáadjuk az ezüsthöz, akkor meg van olyan jelentése, hogy akkor az meg mások. Akkor az meg mások. És miért írja így a Szentírás, miért írja így Hóseás, hogy ad érte egy hómer árpát és egy letek árpát? Ennek a Szentírásban van jelentése, mert tulajdonképpen ugye ez termény volt az árpa, és amikor állattartók kereskedtek egymással, ott nagyon sokszor fizettek terményben. Tehát mit akar itt elmondani nekünk az ige? Az, hogy az Istentől elfordult ember, az ilyen, azt lehet mondani, hogy ilyen állattá válik, és mint egy állattal csak úgy kereskednek vele. Hát egy asszonyért, testvérek, ugye árpával fizetni. Hát ott van a 15 ezüst, hogy legyen valamennyi pénz is, na de jöjjön, ez körülbelül, ami itt olvasunk, egy körülbelül 18 mázsa árpát jelentett. Mert az állattartók ebben fizettek egymásnak. Hát úgy is megeszi a többi állat, tehát így kereskedni, testvérek, azzal az emberrel, aki hogyan teremtetett valóságos igazságban és szentségben, aki az édenkertben az Isten társa volt, ugye? Mert az ember az Isten társa volt. Akivel az Isten színről színre beszélt, és akit mindennel megajándékozott, az idáig jutott a bálványozás miatt, hogy állati sorba aljasodott le, és ennek, testvéreim, ma is ezer meg ezer jelét lehet találni, és lehet látni. A híreket tessék csak megnézni, ugye a világnak a híreit, hogy az ember hova tud lealjasodni és lealacsonyodni. Egészen idáig. De testvérek, ennek az igének nagy üzenete van az, hogy Hóseás akkor is visszavásárolja. Megszerzém azt magamnak. Hát szinte egy értelmes ember megkérdezni, hogy te Hóseás, hát miért csinálod ezt? Hát még fizetsz is érte? Mint ahogy megkérdik, mint ahogy megkérdezzük, hogy hát Istennek olyan drágák voltunk, hogy még fizetett is értünk, hogy meg akart szerezni magának, hogy elmondhassa, hogy most már ez az én népem, hogy elmondhassa Jézus Krisztus a János 10-ben, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Testvérek, milyen ára volt annak, hogy az Isten visszavásárolt bennünket. Az ördög hatalmából, a sátánnak a fogságából, rabságából bennünket visszavásárolt. Többször elmondtam az utóbbi időben azt a kedves péteri igét, hogy Péter azt mondja, ugye, hogy nem aranyon és nem ezüstön. De hozzáteszi, hogy nem veszendő holmin aranyon és ezüstön váltott meg bennünket, hanem drága véren. Drága véren. Mert az arany és az ezüst az veszendő holmi az Isten tekintetében, a megváltás csodájában. Érted, sokkal nagyobb árat adott a Krisztus. Nem megdöbbentő, testvérek, hogy sokkal nagyobb árat fizetett értünk Jézus, mert az ő életét adta. Senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az övéért. Értünk nem pénzt fizetett, hogy az élő Istenhez tartozzak. Értünk nem pénzt fizetett, nem árpát, hanem oda ment a Golgotára azért, hogy mi az ő tulajdonai legyünk ismét. hogy visszavigyen bennünket, mint ahogy ez az asszonyt Hóseás visszaviszi. Hogy visszavigyen az atyai házba, az elvesztett Édenbe, hogy visszavigyen az élet fájához bennünket, az ő gyermekeit. A negyedik versben azt mondja az ige, mert az Izrael fiai sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, efód nélkül és teráfok nélkül. Tulajdonképpen ennek az igének az a jelentése, testvérek, hogy azért Isten felmutatja az ő népének azt, hogyha tovább folytatja ezt a parázna életmódot, akkor ő el fog hallgatni. Tehát nem azt mondja, hogy megszűnik a szövetség, nem azt mondja, hogy elfogy a szeretet, hanem azt mondja, hogy egy ideig elhallgat. Egy ideig el fog hallgatni. És tudjátok, hogy a Szentírásnak azok a legnehezebb évei, idői, amikor az Isten elhallgatott, amikor nem szólt. De az ötödik versben az Isten megint felragyogtatja az ő kegyelmét, hogy azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Mit jelent az a Szentírásban, hogy az utolsó időkben? Ez tulajdonképpen annyit jelent, testvérek, hogy az Isten azt ígéri, hogy lesz egy olyan idő, amikor az övéi befejezik ezt az életmódot. Ezek az utolsó idők, amikor befejezik az Isten nélküli létet, befejezik a bálványimádó gyakorlatot és vallásosságot, és oda folyamodnak az élő Istenhez, és Isten ezt felragyogtatja, hogy ez így lesz. Milyen nagy kegyelem és milyen nagy csoda, testvérek, hogy az Isten ígérete az változhatatlan a mi számunkra. És azt mondja nekünk, mint ahogy az új szövetségben tele vannak az apostoli levelek azokkal a kifejezésekkel, amikor például Péter azt mondja, hogy elég volt, hogy ti életetek elfolyt idejében a pogányok akarata szerint éltetek. Elég volt ebből ezek az utolsó idők. Ezek az utolsó, mikor valaki eldobja, és azt mondja, hogy ez volt az utolsó cigaretta az életembe. Mikor valaki leteszi a porat, és azt mondja, hogy többet ide be nem jövök. Ebbe a kocsmába én többet be nem teszem a lábam. Mikor valaki elhatározza, hogy kibékül a haragosával, és azt mondja, hogy most már a békességre fogok törekedni. Az utolsó időkben. Mert az utolsó időkben szólott nekünk az ő fia által, az Úr. Az utolsó időkben. Mert az idő, testvérek, nem csak bennünket sürget, hanem sürgette mindig az Urat is, hogy az utolsó időkben, az idők teljességében kibocsássa az ő egyszülött fiát. Hogy a nép, amely sötétben jár, nagy világosságot lásson. Mert az utolsó időkben az Isten irgalma, kegyelme az mindig hatványozottan és mindig fokozottabban irányult az ő népe felé. Egy ige jutott eszembe befejezésül, nem tudod-e, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten jósága, hűsége, el nem múló szeretete, ez visz bennünket oda, hogy keressük az Urat, és remegve folyamodjunk az ő jóságához, és vigyük elé szívünknek háláját, és szívünk áldozatát. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük azt a szeretetet Krisztusban, mely felénk hajolt, mely átölelt bennünket, és amely arra tanít ma is, hogy hozzád folyamodjunk, és hogy a hozzád tartozás örömében éljünk, és a tőled kapott feladatunkat és szolgálatunkat a te dicsőségedre végezzük. Bocsásd meg, Urunk, a nép lelki paráznaságát, Bocsásd meg azt, hogy elfordulunk tőled. Idegen istenek után hajlamosak vagyunk járni. Azt gondoljuk, hogy más is segíthet rajtunk. Azt gondoljuk, hogy más is megoldást adhat az életünknek. És nem mondjuk azt, hogy nincs üdvösség senki másban. És nem mondjuk azt, hogy nincs máshonnan segítség, csak az Úrtól. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem mindig benned lejjük meg a forrást. Bocsásd meg, ha nem mindig tőled kérünk, várunk valamit az életünkben. Kérünk, hajtsd oda egész szívünket te hozzád, és hadd indítson bennünket újbóli megtérésre, hűségre, több odaszánásra, ez a te nagy hűséged, amely irántunk megmutatkozott. Köszönjük, hogy minden időben az egyház után mentél, a te néped után mentél, amikor az elfordult tőled, megújítottad, talpra állítottad, a szabadulás örömével ajándékoztad meg. Légy áldott érte, Urunk, hogy ilyen Istenünk vagy. Szeretnénk ebben gyönyörködni, és ezért téged magasztalni, áldani szeretni teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és teljes erőből. Add, hogy így legyen. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az 500. éneket énekeljük testvérek, záró énekül szép, kedves esti énekünk, Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj.
Me.
a mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.